A császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének, színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik, erről a császárról mást sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császárvárosában, odatódult messze földről a sok takács, szabó szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerekvilágon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárából 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt, sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága, neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának mutatja, de azért jobbnak látta, ha előbb odaküld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, s előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten! Rémült meg a miniszter, amikor belépett. Én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik a bűvös kelme. Szépe a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se láthatja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudta. De ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit se látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép. Csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, és még a pápa szemét is az orrára bigyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe, majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek, azt mondták, szükségük van rá munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz, a főhop mestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit se látni, hát ő se látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhop mester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony különös. De ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról se beszélt a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még a szövés közben. Válogatott kíséretével, köztük volt a derékminiszter, meg a főhopmester is, benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serény kézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű, felséges uram, kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit? És az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda, gondolta ilyetten a császár, hiszen ez szörnyűség. Buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra, rettenetes dolog, de fennhangon ezt mondta. Szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit se lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak, gyönyörű, gyönyörű. És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos, járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács, nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadlásra oda lenne a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdalták, teregették a semmit, varrótűket villogtattak a levegőben, s jelentették, elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel, a két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgon sürgött, forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló, aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna rajta, de hát éppen ez a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bolintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se láthatja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt, serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák, megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár irget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik felség, mintha ráöntötték volna a lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompásak a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a selyemmennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta császár. Ugye? Jól festek? Megint odaállt a tükör elé, és úgy tett, mintha apróra szemügyre venni az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sűrögtek, forogtak, úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit se látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a sejem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, meg az ablakokban tolongott, és azt kiáltotta, milyen gyönyörű a császár új ruhája, milyen gazdag az uszája, és milyen jól illik neki. Senki sem merte megvallani, hogy nem lát semmit, hiszen akkor a többiek tisztességére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját se csodálták meg ennyire.
De hiszen nincs is rajta semmi,
szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek.
Emberek, halljátok, mit mond az ártatlanság, súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs is rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, hogy nincsen rajta semmi.
Nincs is ruha a császáron, rivalgott fel végül a tengernyi tömeg.
A császár nagyon megütközött ezen, maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza, szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszáját, a levegőt.